Jó napot kívánok az Arina hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Vargas András, a Kúria elnöke. Elnök úr, köszönöm a meghívást. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
Üdvözlöm szerkesztő úr, és üdvözlöm a hallgatókat. Köszönöm a meghívást.
Az Európai Bíróság április végén a Kúria előzetes megkeresésére is hozott egy döntést egy svájci frank alapú leasing szerződés ügyében. Ez az EUC 630/23-as döntés, ez olvasható az Európai Bíróság honlapján. A sajtó egy része azonnal fordulatként értékelte ezt a döntést. A miniszterelnök azt mondta, hogy az ítélettel nem a kormánynak, hanem a Kúriának van dolga. A Kúria jogegységi panasz tanácsának római kettes résztanácsa ma délelőtt 10 órától ülésezett, de mivel a díszteremben volt, én azt gondolom, hogy nagyon sokan voltak ott, értelmezték az Európai Unió Bíróságának döntését. Mi a döntés, és mire jutottak?
Hát hadd kezdjem azzal, hogy ez a devizában elszámolt kölcsönszerződések problémája, ez nagykorú.
Jó régóta foglalkoznak vele.
Több mint 18 éve. Ami mutatja azt, hogyha egy jogi kérdéssel ennyi időn keresztül kell foglalkozni, és ennyiszer kell a Kúriának jogegységi határozatot hozni, ennyi bíróság, többek között a Kúria keresi meg az Európai Unió bíróságát, az Európai Unió bírósága rajtunk kívül más országok megkeresésére is hozott ezzel kapcsolatos döntéseket. Szóval mindez együtt mutatja azt, hogy ez jogkérdésként is nagyon-nagyon szerteágazó, nagyon-nagyon bonyolult, hát ennek egyik szeletével foglalkozott ma a Kúria. Hogy válaszoljak a kérdésre, igen, hiába kaptunk rengeteg részletkérdésre választ az Európai Unió bíróságától, lám, még mindig meg kellett keresni a Kúriának is ezelőtt 2 évvel, az Európai Unió bíróságát egy részletkérdés tisztázása érdekében. Próbálom a lehető legegyszerűbben mondani. A problémás kérdések abból adódnak, hogy az Európai Uniónak az itt alkalmazandó joga az egy irányelv. Az irányelv az egy olyan európai aktus, ami bizonyos kereteket meghatároz, de nem feltétlenül érvényesül úgy, mint nálunk itthon egy törvény vagy egy rendelet. Azaz nem kínál minden helyzetre megoldást, hanem csak egy elvi keretet. Na most a fogyasztóvédelmi irányelv is ilyen, amit felmerül, tehát az Európai Unió jogát közvetlenül nem lehet alkalmazni. Tehát nem arról van szó, hogy itt feltétlen primátussal lenne az Európai Unió jogának, tagállami jogot félretesszük, alkalmazzuk az Európai Unió jogát. És innen erednek azok a problémák, hogy folyamatosan próbálja Magyarország, Magyarország bíróságai, a Kúria jogegységi döntései után a jogalkotó a magyar jogot összhangba hozni ezzel az irányelvvel. De ez egy nagyon-nagyon bonyolult folyamat, és ha valamelyik bíró úgy érzi, hogy az ő számára nem világos, hogy ez az összhangba hozata sikerült-e, akkor megkeresi az Európai Unió bíróságát.
Úgy mindenképpen olyan döntés szülessen, igen, ami a végeredményében összhangban,
igen,
van.
És ez történt, tehát most ebben a C630/23-as ügyben az Európai Unió bírósága bizonyos tagállami, bizonyos magyar jogszabályi megoldásokra, illetve ezekhez kapcsolódó bírósági gyakorlatra mondta azt, hogy ez nem felel meg szerinte az irányelvnek, következésképpen ez a jövőben nem alkalmazható. Pont. Idáig jutott el Luxemburg.
Meddig jutott el a jogegységi panasz tanács?
Hát a Kúria odáig jutott el, illetve azért kellett a jogegységi panasz tanácsot összehívni, mert ugye ilyenkor előáll az a helyzet, hogy vannak korábban meghozott döntéseink, ezek a Kúriát kötik, a többi bíróság, ahogy ezt pár éve megvitattuk, a többi bíróság eltérhet, de a Kúria tanácsai nem térhetnek el.
De a többi bíróságnak is indokolnia kell, hogy mi az, ami miatt eltér.
Ez így van, de a Kúria tanácsa nem térhet el. Tehát most a Kúria tanács azzal szembesül, hogy követnie kellene a korábbi gyakorlatot, megkereste az Európai Unió bíróságát, az megmondta, hogy a korábbi gyakorlat nem követhető, tehát itt van egy ellentmondás, és ez csak a jogegységi határozattal lehet feloldani. Tehát két ügyben kezdeményezte a kúria polgári hatos tanácsa, hogy engedje meg a kúria neki, engedje meg a jogegységi panasztanács, hogy eltérjen a korábbi kúriai gyakorlattól.
Mi van?
Hát röviden ennyi a válasz.
Hát igen, de ebből rengeteg kérdés következik. Hát, mi van azokkal az esetekkel, akiknek már a korábbi magyar kúria által is kijelölt joggyakorlat alapján az ügyét lezárták? Ők most mehetnek a jövőre nézve, az elévülési időn belül, egy perújítással újra a bírósághoz? Azért kérdezem, mert olvasom az erre specializálódott ügyvédi irodák összesítését, hogy milyen típusú ügyekben javasolják, mikor nem javasolják, mikor javasolnak némi kivárást, hogy a joggyakorlat kitisztázódjon arra, hogy újabb pereket indítsanak.
Szerkesztőrén ebből ki fogok most hátrálni. Tehát azt, hogy melyik félnek milyen jogi megoldás tűnik követhetőnek, ebbe én nem szeretnék se tanácsot adni, sem pedig előre azt mondani, hogy valamit nem lehet követni. Egy dolgot tudok, hogy az már fordult elő a kúria gyakorlatában, más bíróságok gyakorlatában is, hogy az Európai Unió Bírósága megváltoztatta a korábbi jogértelmezést, fordult elő, hogy ezért a felek perújítással próbálkoztak, és erről van jogegységi határozat, hogy ez nem perújítási ok. Tehát az Európai Bíróság döntése nem perújítási ok. A magyarázat végtelenül egyszerű, a perújításnak ténybeli és nem jogi okból van helye. Tehát perújításnak azért van helye, hogy előkerült egy újabb tanú, előkerült egy újabb bizonyíték, amit nem vettek figyelembe, tehát hogy valami nem úgy volt, ahogy volt. Jogkérdésben perújításnak nincs helye, tehát ezt mondta eddig a kúria, hogy a jövőben mi lesz, azt én nem tudom most megjósolni. Azt tudom, hogy ugye mert említette szerkesztő úr, hogy díszterem, igen, mert ez egy komoly kérdés volt, amivel most foglalkozni kellett, és itt bizonyos eljárási technikákat alkalmaztunk, eleve ezt a két jogegység indítványt egyesítettük, tehát egy eljárásba bíráltuk el, és a törvény szerint lehetőség van arra, hogy ne a rendes panasztanács, tehát ez a 21 fős bírálja el az ügyet, hanem az adott szakterület szerint illetékes kollégium kúriai bíró tagjaival kiegészülve. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy ma 43-an tanácskoztunk.
Arra kell számítani, hogy lesz egy újabb az értelmezésből fakadó jogegységi döntés? Vagy a mostani tanácskozásnak lesz valami leírata, amelyet majd a peres felek fognak böngészni, és az alapján próbálnak elindulni?
Döntésnek lenni kell, mert hogy ha volt indítvány, hivatalos nevén előzetes döntéshozatal indítvány a jogegység érdekében, amit mondtam, a tanács engedélyt kért, hogy eltérjen a korábbi döntésektől, ezt meg kell válaszolni. Elképzelhető, hogy ennek akadálya merül fel, és akkor nem válaszoljuk meg, de az is egy döntés. Tehát várható ebben, talán azzal nem árulok el semmilyen tanácskozási titkot, hogy hamarosan várható az az eredmény, amire jutott a kúria.
És akkor onnantól kezdve az az irányadó kúriai gyakorlat, vagyis az a maga a jogegység?
Ez jogegységi határozat, ez az alaptörvény szerint mindenkire kötelező.
Mikor várható? Nem olyan nagyon sokára ítélkezési szünetnek is kellene lennie. Nem tudom, hogy a kúria ezt ilyenkor kiveszi?
A soron kívüliséget is elrendeltük ebben az ügyben, tehát elvileg nem lenne kizárt az sem, hogy belecsúszson a döntéshozatal az ítélkezési szünetbe. Nem szeretném előre megmondani azt, ami még nem történt meg teljesen, hamarosan várható.
Az Európai Unió Bírósága ebben az ügyben a szerződések tisztességességének kritériumait változtatta meg, vagy az elszámolás módjára adott egy új irányelvet?
Az elszámolás módjára, tehát az már korábbi döntések tartalmazzák, hogy mi történik akkor, hogyha egy szerződési kikötés tisztességtelen, részben vagy egészben. Arra is van döntés, hogy ilyenkor szabad-e ezt a szerződési kikötést kihagyva a szerződést tovább éltetni. Válasz nem, nem szabad, tehát ezeken már túl vagyunk. Most egy elszámolási kérdés van, és alapvetően nem minden ügyre, hanem ez most elsősorban ugye egy leasing szerződéssel kapcsolatban merült fel, tehát ad egyszerűsítsem úgy, hogy egy speciális szerződés típussal kapcsolatban.
Tehát ha jól értem, javítson ki, hogyha nem, akinek azokra vonatkozhat elvileg, akiknek leasing szerződésük van, úgy tudják, hogy tisztességtelenül számolták, vagyis a szerződési feltétel tisztességtelen volt, mert ha nem, akkor kiesik ebből, és most ennek az elszámolási módjára adott az Európai Unió Bírósága egy formulát.
Ennél bonyolultabb, de megegyezhetünk ebben, tehát körülbelül erről van szó.
Az nagyjából igaz, ezt nem magamtól találtam ki, hanem ügyvédi irodák honlapján már lehet olvasni, hogy ezt körülbelül úgy kell számolni, hogy a jogalap nélküli gazdagodást, mint analógiát ide vonva. És akkor nagyjából így kell ezeket az eseteket számolni. Ez jó így?
Erre, amíg nincs még a döntésünk, nem szeretnék válaszolni, de azt tudom mondani, hogy hát az elszámolásnál ugye milyen helyzetek merülhetnek fel. Felmerülhet az eredeti állapot helyreállítása. Felmerülhet az, hogy az eredeti állapotot nem tudjuk helyreállítani, ezért valahogy megpróbáljuk lezárni a szerződést, kiegyenlítve azt, ami feltétlenül ki kell legyen, amit ki kell egyenlíteni. De azért itt vannak azok a problémák, hogy fogyasztói szerződésekről van szó, tehát az egyik oldalt a jog, a magyar jog is, meg az európai jog is fokozottan védi. Természetesen elvileg felmerül a jogalap nélküli gazdagodás, bár a jogalap nélküli gazdagodás szabályainak figyelembevételét az Európai Unió Bíróságának jogértelmezése jelentősen korlátozta. Tehát mind-mind ez mutatja azt, hogy mennyire bonyolult.
De hogy járjon el egy ügyfél? Mit kell fejben tartania ahhoz, hogy jól tudja értelmezni az Európai Unió Bírósága a kúria döntéseit? Tehát mindet össze kell vezetnie?
Hát elvileg vagy a jogegységi döntés erre ezt a számolna, vagy ezt a célt szolgálná, hogy ne kelljen sem a félnek, de még a jogi képviselőnek sem mindent feltétlenül összeraknia, bár a jogi képviselők úgyis össze fogják rakni, hiszen ezért jogászok, és ezért kötelező a jogi képviselet a kúria előtt. Tehát nyilvánvalóan minden jogász megpróbál minden lehetséges inputot, minden lehetséges forrást összerakni, természetesen a fél érdekében, mert ügyvédként ez kötelessége is. A kúriának igazán ez a szerepe, ugye ez a nagy jogegységesítés szerepe, hogy megpróbálja lehetőség szerint ezt a rengeteg forrást kifésülni, és elmondani azt, hogy ezekben az ügyekben mit lehet, és mit nem lehet. Aztán, hogy ez sikerül-e megnyugtatóan megtenni, hát látjuk, hogy bizonyos időszakra igen, de újra és újra felmerülnek olyan kérdések, ami miatt vagy az Európai Unió Bíróságnak, vagy a kúriának, vagy mindkettőnek tovább kell mennie.
Tudomása szerint van még olyan kérdés, ami Európai Unió Bírósága előtt van tárgyalásban, tanácskozásban, és ami a mi joggyakorlatunkat megváltoztathatja? Vagy
még mindig vannak.
Akkor azokat is meg kell majd várni?
Hát nem kell megvárni, hogyha azokban olyan döntést hoz az Európai Unió Bírósága, akkor a következő ítélkezési szünet előtt is tanácskozni fogunk egyet. Ez most nyilván reméljük, hogy nem akkor, de elképzelhető. Tehát ugye bármely bíró megkeresheti az Európai Unió Bíróságát. Most azért 2500 bíró közül azért van néhány száz, aki ilyen ügyekben eljár. Hát hogyha úgy gondolja, hogy még mindig maradt fenn nyitott kérdés, hát akkor meg fogja keresni. Tehát van is, és hát nem zárható ki az, hogy lesz is még az Európai Unió Bíróságának döntése. Nem ez a kérdés, az a kérdés, hogy az Európai Unió Bírósága meddig finomítgatja a saját gyakorlatát, mert minden ilyen finomítgatás visszahat a magyar jogra, mert egy ilyen értelmezés után összhangba kell hozni az európai értelmezést és a magyar jogot. És ezt az utóbbit most hadd húzzam alá, hogy mivel irányelvről van szó, itt nem, szóba nem kerülhet az, hogy a magyar jogot félretesszük. Itt a magyar jogot kell, úgy hívjuk, hogy nem kontra legem, tehát nem a jogszabály rendelkezésével ellentétesen úgy értelmezni, hogy az értelmezés összhangba kerüljön az Európai Bíróság értelmezésével. Ezt most azért hangsúlyoztam, mert itt azért olvasni lehet jogászoktól ezzel ellentétes megfogalmazásokat, amiket nyilván saját megfontolásaik alapján mondanak, de ami nem igaz.
milyen típusú kérdések maradhatnak még az Európai Unió bírósága előtt ennyi év befektetett munka és az ügyek százainak ennyi forgatása után?
Én a újabban divatos kérdésfeltevés elejét mondom el, és talán ezzel megválaszolom. Hoz valamilyen döntést. Egy bíróság, vagy netán a jogalkotó megpróbál még igazítani ezen, vagy a kúria, és akkor meg lehet kérdezni azt, hogy az Európai Unió bíróságától, hogy összhangban van-e az európai joggal például a kúriának az az értelmezése, hogy...
Tehát minden döntés egy újabb kérdést szülhet.
Hát, szerkesztő úr, ha mondhatok erőset, ezért kezd összeomlani a jogrendszer. Tehát ez, amiről én most beszélek, amit most a legvégén mondtam, ennek most már van neve. Úgy hívják, hogy alulvizsgálat. Tehát korábban kialakult évszázadok alatt ez a rend, hogy első fok, másodfok, ha kell, harmadfok felülvizsgálat, és ahogy haladunk felfel a jogorvoslati rendszeren, amit egy felsőbb szinten, felsőbb fokon eljáró bíróság dönt, az az alsóbb fokút kötelezi. Most eljutottunk oda, hogy nem. Alapvetően előfordul olyan helyzet, és vannak az Európai Unió bíróság előtt olyan kérdések, amelyek megkérdőjelezik azt, hogy egyáltalán jogegységi határozat kötelező-e. Ez természetesen meg lehet, az Európai Unió joga ilyen kérdések feltételét lehetővé teszi, az Európai Unió bíróság erre vagy válaszol, vagy nem, a jogrendszer viszont össze fog omlani.
Koherensnek tűnik ez az Európai Uniós bírósági döntés a hasonló ügyekben, hasonló kérdésekben más országok bíróságai által feltett kérdések döntéséhez, már amennyiben voltak ilyenek? Tehát ezt vizsgálják? Nagyjából magyarán ugyanaz a mérce a magyar jogrendszer devizahiteles ügyben lefolytatott eljárásaival, mint mondjuk a cseheknél?
Erre nagyon nehezen tudnék válaszolni, mert udvariatlanság lenne, és hogy én sem szeretem, amikor más bíróság kritizálja a kúria döntését, tehát én sem venném a bátorságot, hogy most értékeljem. Hadd mondjam azt, hogy ez objektíve inkább egy folyamatnak látszik. Tehát nyilván az Európai Unió bírósága elsősorban az európai joggal foglalkozik, de ez kivetíti a tagállami jogra. Tehát egyes országok konkrét megoldásaira vonatkoztatva mond valamit, amit aztán a többi ország is néz. Tehát nem lehet azt állítani, még ha szabadna és ha udvariatlan lennék, sem állíthatnám azt, hogy itt egy nagyon erős eltérés van, de valamennyi eltérés mindig van, hiszen ha nem lenne, akkor nem kéne megválaszolni a kérdést. Tehát a probléma nem itt keresendő. A probléma ott keresendő, hogy az Európai Unió bírósága arra a kérdésre tud válaszolni, amit feltesznek neki. Nem a tagállami jogot értelmezi, tehát az ügy visszakerül a tagállamhoz, és ha ott nem sikerül jó megoldást találni, abból nagy baj lesz. Pont múlt héten jött a hír, hogy egy nemzetközi választott bíróság előtt devizahiteles ügy miatt Horvátországnak nagyon nagy pénzösszeget kell kifizetnie egy bank számára. Mert a bank azt mondta, hogy nagyon örül annak, hogy akkor helyrehozták itt a fogyasztókat ért kárt, csak ebből őt, mint bankot is nagy kár érte. Tehát azért azt ne felejtsük el, hogy a világ egy egységes egész, és a bíróság ebből egy jogvitát el tud dönteni, de a jogvita mögötti gazdasági szituáció, az befolyásolja az a döntés, amit mi hozunk. És mi nem feltétlenül tudjuk ezt figyelembe venni.
És a döntés károsultjai újra kereshetik a jogot, mint ebben a horvát esetben,
hát a bank
neki mehet az államnak? Elvileg hát, akkor ilyen alapon Magyarországon is végül neki lehet menni az államnak.
Na ez az a körülmény, ami miatt az összes ilyen ügyben, akár felülvizsgálat, eljárásban, akár jogegységi eljárásban működünk, nagyon-nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni. Tehát nem lehet azt az utcai választ megadni, amit az utca szokott javasolni nekünk, hogy hogy kéne dönteni.
Hogyan tudják megóvni a jogbiztonságot? Arra gondolok, hogy van egy devizahiteles ügyben, egy réges-régen lezárt ügy, az ingatlannak új tulajdonosa van, teljesen jóhiszeműen. Mi lesz, hogyha helyre kell állítani az eredeti állapotot? Akkor vissza kell adnia? De kinek? És milyen áron?
Na, ezt nem a jogegységi tanács, hanem a konkrét ügyben eljáró felülvizsgálati tanács, vagy ha nem nálunk van az ügy, akkor a bírói tanácsnak kell megválaszolni. Tehát ilyen szintig mi nem tudunk elmenni. Nyilván megpróbáljuk, és megpróbáltuk, ezért voltunk ma ott 43-an, megpróbáltuk legalább virtuálisan feltérképezni azt, hogy melyek a legjelentősebb előforduló esetek, és olyan választ adni, ami mindegyikre jó, de nem tudjuk, hogy milyen helyzetek vannak. Tehát azt mindig a konkrét ügyben az abban eljáró bíróság látja. Az a bíróság szembesül azzal, hogy Európai Unió bírósága és kúria, netán alkotmánybíróság mondott jókat, ezt neki hogy kell alkalmazni. Tehát ez alól, hogy a konkrét ügy körülményeit hogyan kell figyelembe venni, amikor az európai vagy kúriai elvi megoldásokat alkalmazunk, ez mindig a konkrét ügyben eljáró bíró vagy bírói tanács feladata. Ezért mondjuk mindig azt, hogy az ügyek első fokon dőlnek el. Az első fok a valódi bíróság előtti eljárás, utána már az ítéletről beszélgetünk, nem a keresetről. És ezt tudjuk jól, mert gyülekezési ügyben mi is elsőfokúak vagyunk.
De ez most is úgy lesz, hogyha kitisztázódik a jogi helyzet, megvan a kúria jogegységi döntése, akkor mindenki, akinek úgy érzi, hogy lehetősége van, az első fokra fog visszamenni?
Hát ez megint attól függ, hogy a másodfok hatályon kívül helyezi az elsőfokú döntést, vagy a kúria felülvizsgálati eljárásban hatályon kívül helyezi a jogerős döntést. Ezt nem tudom megjósolni, ez ügyfüggő. Tehát ezért szoktuk mondani azt, hogy nem csodaszer egy ilyen jogegységi. Tehát megpróbálja tisztázni a helyzetet, megpróbál kereteket mutatni. Sőt, jelen esetben hadd mondjam azt, hogy alapvetően azt tudja valószínűleg megválaszolni a kúria, hogy az Európai Unió bíróságának döntése után milyen megoldások nem alkalmazhatók. De azt, hogy konkrét ügyben hogy kell elszámolni, azt előre nem tudjuk megmondani. Tehát sablont vagy matematikai képletet nem tudunk adni, továbbra sem.
Lehet azt modellezni, hogy milyen új ügyszámmal kell számolnia a magyar bírósági rendszernek a jövőben?
Hát biztos, hogy lehet, de mi nem modelleztük, hogyha nem
tudom. Tehát amikor jogegységi döntést készítenek elő, akkor az nem szempont, hogy hát, ne roppanjon össze a bírósági rendszer, hogyha 40 ezer ember elmegy pereskedni.
Hát ez mindig szempont, persze, de azért nem elsődleges szempont. Tehát a jogegységi eljárásnak sok szerepe van, csak nem az, hogy bezárjon jogi kapukat, hogy a bíróság elérését, hogy angolul az access to justice-t korlátozat, azért ez nem szempont.
De az szempont, hogy az általános elégedettség szintje az lehetőleg emelkedjen, hogy kevesebb olyan ember legyen bármelyik oldalon is, aki azt mondja, hogy ezt nem jól döntötték el, ezt az én káromra döntötték el, mert abban előbb-utóbb az lesz, hogy elmegy az Európai Bíróságra.
Hát ebből a szempontból nincs különbség. Amióta van bíróság, és a bíróság előtt vannak felek, és amióta társadalmi, gazdasági szerződése, családi, meg egyéb jogvitákat döntünk el, hát azóta fennáll az a helyzet, hogy ha csak nem egyeznek meg a felek, akkor az egyik nyer többé vagy kevésbé, a másik veszít többé vagy kevésbé, és aki veszít, az nem lesz feltétlenül elégedett a döntéssel. Ez most is így van.
De azt mondhatja, hogy hát nem vagyok elégedett, de azért ez nem egy rossz döntés. Mert hogyha már ellenpozícióban lennék, akkor is azt mondanám.
Volt egy olyan korszak, amire mi úgy emlékszünk vissza, mint a boldog békeidőkre, amikor a bíróságot nem volt szabad gyalázni és szidalmazni. Most nem ebben a korszakban élünk, úgyhogy erre nem számítunk.
Júniusban a kúria több közleményben is igyekezett elmagyarázni a kúria hatáskörét a tömegrendezvények ügyében, de a közlemények nagy számára figyelemmel mérsékelt sikerrel sikerült ezt elmagyarázni. Mi a dolga a kúriának, a tömegrendezvények hatósági ellenőrzésének tárgyában?
Vannak olyan ügytípusok közigazgatási bíráskodás körében, ahol a kúria jár el első és végső fokon. Választási ügyek ilyenek, népszavazási ügyek, és bizony a gyülekezési ügyek is. Magyarul ez azt jelenti, hogy azt, hogy egy gyűlés bejelentenek, azt nem kell elbírálni. Már itt kezdődik a félreértés.
Be van jelentve.
Alapjog. Főszabályként a bejelentett gyűlést jogosult a bejelentő megtartani. Miért kell bejelenteni a közterületen lévő gyűlést? Azért, hogy a rendőrség az biztosítani tudja. Forgalmat, résztvevők biztonságát, netán párhuzamos rendezvényeknél szétválasztást, és így tovább. Tehát ez nagyon fontos mondani, hogy itt a főszabály az, hogy bejelentem a gyűlést, és azt megtarthatom. Azt nem kell engedélyezni. Igen ám, de a rendőrség, amikor ezt megvizsgálja, hogy hogy fogja ellátni a saját feladatát, akkor szembesülhet azzal, hogy valamilyen törvényben felsorolt, szigorú és kiszámú, de tiltó okkal találkozott, tehát nem, hogy nem tudja biztosítani a rendezvényt, hanem meg kell tiltania. Ez hivatalból történik, ez nagyon-nagyon fontos. Tehát nem arról van szó, hogy a bejelentést elbírálja tiltással, bejelentést megvizsgálja, majd ha egy tiltó okkal találkozik, akkor hivatalból megtiltja. Erre ráadásul nagyon kevés ideje van. És ha megtiltotta, akkor utána ezt keresettel, közigazgatási keresettel a kúria előtt lehet megtámadni. És itt a kúria következő különböző dolgokat tehet, az általános közigazgatási ügyekhez képest sokkal korlátozottabban. Tehát itt is a fő szabály az az, hogy vagy azt mondja, hogy a felperesnek, tehát aki a gyűlés szervezi rendszerint, a felperesnek igaza van, ebben az esetben megsemmisíti a kúria a rendőrség tiltó határozatát, és a gyűlés megtartható. De nem azért, ami megjelent a sajtóban, hogy mert a kúria engedélyezi. A kúria nem engedélyez gyűléseket, és meg sem tilt.
Azt a rendőrség csinálja.
Igen. A kúria azt mondja, hogy a rendőrség tiltó határozata törvényes, ebben az esetben elutasítja a keresetet, és a rendőrség tiltó határozata miatt nem lehet megtartani a gyűlést, vagy azt mondja, hogy nem törvényes a tiltó határozat, akkor azt megsemmisíti, és akkor visszatértünk az alapszabályhoz, hogy a bejelentés folytán tiltható meg. Tehát a kúria, még egyszer mondom, nem engedélyez és nem tilt meg. E körül volt különféle közleményekre szükség, mert időnként hatósági határozatokban is megjelent, hogy a kúria engedélyezte, és így tovább. Van még egy szűkebb esetkör, amikor a kúria megváltoztathatja a rendőrség határozatát. Ez akkor van, hogyha a rendőrség nem megtiltja a gyűlés megtartását, hanem bizonyos korlátok közé szorítja, tehát azt mondja, hogy nem akkor, nem olyan hosszan, és így tovább. Ezekben az esetekben a korlátozáson változtathat a kúria. De most itt a jelenlegi gyűléseknél ez nem fordult elő.
Ha a rendőrséget kötő szabályok eléggé világosak, és az ott megjelenő tiltó okok eléggé szűkek, akkor a kúriának ilyenkor viszonylag könnyű dolga van azt mondani, hogy a rendőrség határozata törvényes, vagy nem törvényes. Oda akarok kiukadni, hogy van-e ebben olyan gumiszabály, amin gondolkoznia kell a kúriának. Ilyet mondtak például a forgalom aránytalan akadályozása, ami talán a korábbi jogszabályokban, vagy talán a mostaniban is benne van.
Hát ugye két nagy kör volt ez a hídzáras sorozat, illetve most a június 28-ai, de mondhatom, a úgynevezett Pride gyűlések, tehát ez két külön kör volt. Ugye az első körben valóban az volt vita, hogy egy híd lezárása az mikor arányos, mikor aránytalan. Most én nem szeretném végigmondani ezeket az ügyeket, már csak azért sem, mert én is jártam el ezekben, és ugye ez egy tilalom, tehát hogy nem magyarázzuk utólag, hogy mit miért csináltunk. Tehát nagy általánosságban hadd mondjam azt, hogy elég mindkét sorozatban előfordult az, hogy eljárási problémákkal találkoztunk. Szabad ilyet mondani, a bizonyítottság, a tényállás tisztázásának problémájával. Tehát, hogy a kúria nem tudta megállapítani azt, hogy vajon a tiltás törvényes-e vagy nem törvényes, mert az ezt alátámasztó tények ezt nem tették lehetővé.
Amikor eljárási problémával találkozik egy jogász, akkor azt mondja, hogy megkönnyebbül, mert az egy nagyon könnyen elbírálható dolog. Hát az le van írva, hogy kell eljárni. Ha nem úgy van, akkor az, és akkor nem kell belemenni az ügy érdemébe?
Hát ez vagy amikor megvan az eljárási hiba. Válogatja, de hadd mondjam, hogy személy szerint én nem szeretem azt, amikor valamilyen eljárási akadály miatt nem lehet elbírálni a döntést, mert nekem az a véleményem, hogy azért fizetnek, hogy mondjunk igent vagy nemet, de ez az én személyes, tehát ez nem a kúria vagy kúria elnökének, ez nekem a személyes jogászi meggyőződésem.
De a hatóságnak azért van, hogy jó döntsünk. Eljárásban.
Csak szerkesztő úr, a 21. században élünk, a posztmodern dekonstrukció korszakában, amikor nincsenek olyan szavak, nincs olyan szó, aminek az értelmén ne tudnánk vitatkozni, a felek nyilván fognak, nincs olyan jogszabály, aminek létezne egyértelmű jelentése. Ez a 19. században igaz volt, ezt álmodtuk, hogy lehet tökéletes jogszabályt írni. Ma nem lehet olyat írni, amivel kapcsolatban ketten ne tudnánk három eltérő jelentésre jutni. Tehát ezek a viták mindig lesznek, és nyilván a bizonyítás kérdése is ilyen. Tehát rendőrség úgy látja, hogy bizonyított, nyilván a gyűlés szervezője úgy látja, hogy nem, akkor ezt megtámadja, és akkor ott van a kúrián, ugye egy öttagú tanács, amelyik ezt megpróbálja mérlegelni és nézni. De nem biztos, hogy jobb lenne, hogyha minden döntést érdemben el tudnánk dönteni, mert akkor a legelső ügyben világos lenne a válasz. De ha nem lehet, akkor nem lehet. És ilyenkor kezdődik ez a sorozat, és tudja, a precedens rendszer, tehát amit az egyikben mondtunk, az köti a következő tanácsot, tehát építjük tovább. Azt hiszem, hogy mostanra már elég világossá vált a helyzet, de nagyon nehéz munka eredményeként, ugye ezek háromnapos döntések, tehát azért itt nagyon-nagyon sok időnk nincs merengeni, meg kell érteni, el kell bírálni, le kell írni, ki kell adni, és még a honlapra is ki kell tenni, és mindez három nap alatt.
Választási bíráskodás jön, ott a kúria első és végső fok is, és a 24-es évkönyvben több eset leírásából arra mutat rá, hogy a jogegység formális eszközökkel nem biztosítható. Mi a garanciája a jogegységnek választási időszakban, amikor nagyon rövid határidők vannak, és minden eljáró tanácsnak automatikusan ugyanarra a következtetésre kell jutnia, mert ha nem, abból csak baj van.
Hát ugye ez a magyar jogrendszer meglehetősen szoros határidőket kínál a választásokban minden jogorvoslata, így a kúria előtti jogorvoslatra is. Ugye a főszabály a 3 nap, önkormányzati választások eredményeinél ott kivételesen 8 napos határidők vannak tavaly óta, de vannak 1 napos határidők, amik 1 napon belül dönteni kell. Hogy itt amiről szó van, és ez 2 konferencián is tavasszal egyik egyetemen, múlt héten nálunk megpróbáltuk körbejárni, hogy ezekben az esetekben a formális jogegységesítő eszközök nem működnek. Tudnék, a jogegységi panasztanács nem tud úgy döntést hozni, hogy a 3 nap alatt a választási ügyben eljáró tanács indítványozza az eljárását, ő meghozza a döntést, és a választási ügyekben eljáró tanács is be tudja fejezni a sajátját, tehát ez lehetetlen. Ez fizikailag lehetetlen. Ugye ezért kellett arra a következtetésre jutni, hogy a választási ügyekben az eljárási szabályok zártak. Mindent a választási eljárási törvény keretei között kell elintézni, nincs felfüggesztés, nincs tanácskérés, nincs egyéb indítvány. Kérdezi szerkesztőről, hogy ilyenkor mi a garancia? Hát egyetlen egy nagyon-nagyon rövid választ tudok erre adni, a józanész. Tehát a tanácsoknak a bölcs önkorlátozása, ami nyilván azért a kúriai tanácsoktól elvárható, hogy lehetőleg megpróbáljuk követni egymást, illetve nagyon egyforma ügyek jönnek be, akkor legalább odáig eljutunk, hogy ránézünk egymásra, és azt mondjuk, hogy tudom, másik tanácsnál is van egy ilyen. Nyilván ettől nem lehet összeülni, nem lehet közös döntést hozni, de jellemzően azt lehet mondani, hogy az összes többi tanács bevárja az első döntést és követni fogja. Ezt annélkül, hogy erre szabály lenne, annélkül, hogy erre pacsítattunk volna egymásnak, nagyjából ez történt, és volt 2-3 olyan ügy, amikor ennélkül baj is lett volna.
És erősen bízni kell abban, hogy az első döntés helyes és jó.
Igen, igen. Aztán természetesen, ha mégsem, azért van ez ellenorvosság, mert van alkotmányjogi panasz. Tehát az alkotmányjogi panasz folytán ezt helyre lehet hozni. És hát végső soron utólag jogegységi eljárás is lefolytatható, csak az már nem fog kihatni ezekre az ügyekre. Tehát nyilván, hogyha a kollégiumot vezető elnök helyettes, vagy az elnök azt észleli, hogy bizonyos kérdésben szétfolyt a gyakorlat, akkor lehet utólagos jogegységesítést megpróbálni, csak ez már nem fog kihatni a konkrét döntésekre.
Most sem langyos a közélet választási nap közelettével valószínűleg fokozódni fog, és a bíróságokat is többen fogják bírálni, ha egyáltalán elképzelhető, hogy ennél többen még lehetne bírálni. Milyen eszköze van a bíróságok védelmére, integritásának óvására? Bármilyen oldalról.
Hát, na itt már nem vagyok boldog, szerkesztő úr, tehát ez ugye az a helyzet, amit talán már említettem. Erre azt szoktam mondani, hogy túlságosan belekeveredtünk a közéleti vitákba, kint vagyunk a közéleti arénában, és ott nekünk nincsenek eszközeink. Még azt sem mondhatom, hogy nem szándékosan mentünk oda, tehát itt a hatalommegosztás rendszere, abban a bírók, bíróságok szerepe az az utóbbi egy-másfél évtizedben fellángolt, vagy a vita fellángolt, az ezzel kapcsolatos vita. Ugye úgy tűnik, hogy bírók és bíróságok a lehető legtávolabb részt szeretnének venni közéleti vitákban. Nyilván azt mondjuk, hogy csak az igazságszolgáltatást, a bírói függetlenséget, a jogállamot érintő kérdésekben, csak hát ezek nagyon absztrakt fogalmak. Tehát ezek miatt egyre inkább belekeveredünk olyan vitákba, hát amelyek tisztán politikai vitáknak. Most tudom, hogy ezért engem meg fognak kövezni megint, de ez akkor is így van, és nincsenek eszközeink. Tehát a bíróság akkor is bíróság, hogyha a politikai arénában egy ilyen vitába belekeveredik. És hát a választási ügy miről szól? Hát a legkeményebb politikai vita, amit mi jogvitává transformálunk. Erre szoktam mondani, hogy ettől bíróság a bíróság. Hogy például itt egy kemény politikai vitát, ki hogy kampányol, ki nyeri a választást, ki nyeri a mandátumot, kinek van többsége, ki fog kormányozni vagy önkormányozni, ezt a legerősebb, legkeményebb politikai vitát mi jogvitává transformáljuk. Ehhez szükséges egy visszafogottság a mi részünkről, és szükséges egy fajta visszafogottság a felek és a társadalom részéről, hogy röviden befejezzem, tudomásul kellene venni, hogy mi nem részesei vagyunk a jogvitának, hanem független bírái. Ha az utólagos diskurzussal belevonnak a vitába, akkor eljutunk oda, amit egy nagyon kedves kollégám mondott, hogy úgy néz ki, hogy jelenkorunkban a bíróság egyre kevésbé tudja a történetileg kialakult szerepét ellátni. Tehát ha mi vitás felekké válunk, hogyha meg kell védenünk nyilvános politikai vitában a saját döntéseinket, hát akkor ebbe előbb-utóbb veszíteni fogunk mi, és utánunk veszíteni fog a társadalom. Tehát fel lehet számolni a hatalommegosztás rendszerét, fel lehet számolni a bíróságoknak ezt a fajta részben korlátozó, részben önkorlátozó körül kívülállását, fel lehet számolni, akkor az egy másik rendszer lesz.
De tegyen úgy a bíró meg a bíróság, mint a süket lenne és vak lenne, amikor elég világos támadások érik?
Hát nem tud.
És ugye nem egy irányból érhetik támadások, minden irányból érhetik a bíróságot. Számon kérik rajta, hogy szerintük milyen döntést kellene hozni. Ez mi, ha nem támadás?
A bíró ebben nem vehet részt semmilyen körülmények között. Nyilván erre a célra vannak rendszeresítve például a bírósági elnökök. Nyilván van itt feladata az országos bírósági hivatalnak, olyan szintű a probléma, nyilván van feladata az országos bírói tanácsnak, olyan szintű a probléma, tehát ezek azok az intézmények, amelyeknek hát ugye az igazgatási hatásköreikben, ha túllép a kritika egy mértéket, akkor fel kell lépni. Kúria elnökeként is ugye eléggé gyakran kénytelen vagyok ezt megtenni, azzal együtt, hogy tudom, hogy nem hat, de azt is tudom, hogy más eszközöm nincs, mint hogy elmondom, hogy ezt nem szabad, és megkérem a vitatkozó feleket, adott esetben sajtót, adott esetben politikusokat, hogy ne tegyék ezt. Más eszközünk nincsen. A szomorú az, amikor bíróság közeli vagy bíróságokkal kapcsolatban álló intézmények is elkezdenek belefolyni ebbe a vitába, olyan intézmények, amelyek látszólag bírókból álló független intézmények, de jelentős részben már nem bírók a tagjaik, ezek különféle civil szervezetek, netán kifejezetten politikai szerepet vállaló volt bírók, meg mások szólalnak meg, maguk mögött tudva ezt a védernyőt, na ez ellen nincs orvosság.
Az ön meggyőződése szerint nekünk, mint jogkereső, a bírósági rendszerben bízni óhajtó állampolgároknak van közünk ahhoz, hogy a kúria elnökének milyen személyes viszonya van mondjuk a országos bírósági hivatal elnökével, hogy milyen magas színvonalú pengeváltások történnek időnként írott formában is különböző felső bírósági vezetők között? Vagy nincs közünk hozzá?
A szerkesztőrén többször elmondtam, hogy szerintem ez nem tartozik a nyilvánosságra. Vannak viták, mert lehetetlenség, hogy egy olyan helyzetben, amiről most már beszélünk hosszú percek óta, tehát amikor mindenki mindenkivel vitatkozik, hogy valamit nem egyformán gondolunk, de azért alapvetően minden ilyen típusú vitában, akármelyik két vagy három vagy egyéb szervezet vezető között merül fel, én azt látom, hogy megpróbálunk visszafogottak lenni, ha nagyon-nagyon erőssé válik valamelyik megnyilvánulás, akkor erre a másik fél válaszol, de a szabad ilyet mondani, hát ugyanúgy, mint az országok közötti diplomáciában, hogy van egy olyan szint, amire muszáj válaszolni, mert az már, ha nem meghátrálást jelentene, de azért arányos választ igyekszünk adni. Tehát én magam részéről minden esetben igyekszem lehetőleg arányos választ adni, és lehetőleg olyan választ adni, ami azt a vita szakaszt lezárja. És azért, hogyha visszanéz szerkesztő úr arra most már 4,5 évre, amit itt töltöttem, azért ez néhány napig fordult elő az, hogy így kiélesedett és nyilvánosságra került egy vita. Tehát én szeretném megnyugtatni szerkesztő urat is, meg a rádióhallgatókat is, hogy nem azzal töltjük az időnket, hogy azon gondolkodunk, hogy mind lehetne még összeveszni, és hogy lehetne a vitát fokozni. Ez egyik, az elmúlt 4,5 évben felmerült egyik vita partnerrel sem így van.
De hogyan fogják tudni végrehajtani azt az új szabályt, amely az eljárási határidők elmulasztása esetén a peres feleknek kártérítést vagy kártalanítást ír elő?
Hát ezen azt hiszem, hogy mindenki gondolkodik most, aki a bíróságok igazgatásában részt vesz, mi is. Tehát minden héten foglalkozunk ezzel a kérdéssel, próbáljuk azt felmérni, hogy hol van nagy kockázat. Nyilván az nem arról van szó, hogyha egy-egy esetben egy-két napot csúszik, tehát azt mindenki el fogja tudni viselni. Itt ott van probléma, ahol a kockázat rendszer szintű lehet, tehát ahol olyan szorosak a határidők, vagy annyi ügyet érint, hogy valamilyen igazgatási beavatkozás nélkül, tehát vagy az ügyek szétszórása nélkül, vagy valamilyen egyéb eszköz nélkül, nem fogjuk tudni elkerülni azt, hogy komoly pénzeket fizessünk. Nyilván keressük azt a megoldást, ami ezt talán kezelhetővé teszi.
De össze nem csaphatnak ügyeket, csak azért, hogy, hogy tartsák a határidőt.
Ezzel teljesen egyetértek.
Akkor azt fogják csinálni, hogy minden felet értesítenek, hogy itt egy határidő, és utána nála ketyegjen? Vagy...
Itt ugye hadd utaljak vissza arra, két ügyfajtáról is beszéltünk, választási ügyek, gyülekezési ügyek, ahol 5 tagú tanácsnak kell 3 nap alatt dönteni, úgyhogy ez írásba legyen foglalva, és felek megkapják. Tehát az, hogy egy határidő nagyon szoros, és hogy sok ilyen ügy van, ez nem jelenti azt, hogy az össze van csapva. Tehát azért bírókról beszélünk. Nyilván olyan bírókról, akik esküdtettek arra, hogy jogszabályokat betartják, ha jogszabályok azt mondják, hogy nem mulaszthat határidőt, akkor meg fogják próbálni. Itt olyan helyzetek lesznek talán kezelhetetlenek, ahol szándékosan vagy nem szándékosan, de a fél is hozzájárul ehhez a késlekedéshez. Tehát hadd mondjak egyetlen egy példát.
Szakértő rendelgetés?
Hát nem is csak a szakértő, de az is nyilván. Hát aztán, hogyha a szakértő nem készíti el a szakvéleményt, akkor bíró nem tud dönteni. Hát ez így van.
Akkor bírságolja a szakértőt, vagy mit csinál?
De attól fizetnie kell. Meg ugye ez az egész szakértő probléma, ez ennél bonyolultabb. Én ezt a szabad, akkor most nem nyitnám ki, mert erre már nem elég a hátralevő idő. Én egy egyszerű példát mondok, hogy például 30 nap alatt kell dönteni egy ügyben. Ez alatt a 30 nap alatt a felekkel kommunikálni kell. Feleknek valamire határidőt kell biztosítani. Például biztosít a bíróság 8 vagy 15 napos határidőt. Hát egyáltalán nem mindegy, hogy hanyadik napon tölti le az elektronikus rendszerből a végzést a fél.
Mert onnan ketyeg.
Tehát nagyon-nagyon könnyen előfordul, hogy ha mindenki kihasználja például a 15 napot, akkor már régen 45 napnál vagyunk, mire a bíró abba a helyzetbe kerül, hogy döntsön. Na, ez azért egy római jogi elvet kezd már érinteni. Ha megenged némi bölcselkedést, akkor ez úgy szól latinul, hogy impossibilium nulla obligatio est, vagyis a lehetetlenre irányuló követelés semmis. Az ilyen helyzeteket modellezni tudunk, megoldást nem tudunk rá találni.
Bírói illetményemelés ügye az most rendeződött? Ez milyen állapotban van? Ez egy nagyon éles vitát váltott ki.
Nagyon éles vitát váltott ki azért, mert tavaly nyáron, tehát valamikor így pont június közepe, július eleje táján itt azért kiderült az, hogy különféle megfontolásokból elindult egy nagyon-nagyon rossz ízű vita a tekintetben, hogy a kúria bírái illetménye az nem túl magas se, és elindult egy olyan törekvés, hadd mondjam azt, hogy kívülről generált törekvés a bíróságon, hogy na, a kúriának nem kell emelni az illetményét, mindenki másét igen. Ez nem szeretném végigmondani, mert ezt többször leírtam, azért ez nyilván megint egy olyan helyzet volt, amit nem lehetett szó nélkül hagyni. Tehát nem véletlenül alakult ki ez a rendszer, és nem véletlenül van ez más országokban is így, hogy hát azért a bíróságok között van különbség. Ezt a kúria megpróbálta nem csak, hogy békésen, hanem egy olyan megoldást kínálni, ami mindenkinek jó lett volna. Azt mondani, hogy rendben van, toljuk össze az illetményrendszert, tehát minél kisebb legyen a különbség a járásbírósági kezdő illetmény és a kúriai nyugdíj előtt álló bírók illetménye között, a lehető legkevesebb, toljuk össze, és akár azon az áron is, hogy persze akkor a kúria illetménye is lassabban emelkednek, csak azért oda ne jussunk el, hogy a kúria eleget keres, tehát mindenki másét emelni kell, kúriáit lehetőleg ne. Mert ez azért túlmutatott azon, ami egy intézményrendszeren belül működik. Na, nem ez a válasz született, de megint hadd mondjam azt, hogy olvasható a teljes története ennek a szágának, hogy az volt a megoldás, hogy nem. A kúria végigment ezen az úton, kúrián olyan rendszert alakítottunk ki, hogy a kúriai bírók és az elnök illetménye között sincs akkora különbség, mint volt, de mondjuk az elnököt és elnök helyettes levesszük, akkor alig-alig van különbség. Kétségtelen a kúrián könnyű volt azt megoldani, hogy a szolgálati időt ne vegyük figyelembe, mert azért itt minden bíró mögött évtizedek vannak. Bírósági vagy nem bírósági. Nekem meggyőződésem, hogy az lenne a jó rendszer, ahol minden bíró nagyjából egyforma illetményt kap. Még egyszer mondom, járásbíróságtól kúriáig. Értelemszerűen vezetőknél lehet valamennyi különbség, de lehetőleg nem a vezető illetményt kell túl magasra emelni, mert hát ha egyszer a bírósági vezetőnek bírónak kell lennie, akkor ezt úgy kéne csinálni, hogy a bírósági vezető is elsősorban bíró, és ahhoz kell több pénzt adni, hogy igazgat is. Én úgy gondolom, hogy a kúria illetményrendszere az most ezeknek az elveknek is jobban megfelel. Az, hogy itt a különféle vitákban, ami az év végén itt kialakult, kétoldalú megállapodás, négyoldalú, érvényes, érvénytelen, ehhez képest mit szeretnénk? Itt egy ilyen pillanatnyilag nagyon-nagyon elbonyolított vitahelyzet van.
De ami, mi mindig?
Hát azért azt látjuk, hogy a kúrián kívül a többi bíróság, és különösen járásbírósági, törvényszéki bírák nem elégedettek az illetményükkel, és erre okuk is van.
A bírósági rendszer működőképessége most milyen állapotban van? Tavaly ugyanekkor nagyon borús képet festett, a működőképesség határához közelinek írta le.
Hát akkor a munkánkat segítő igazságügyi alkalmazottak helyzete volt teljesen tarthatatlan, ez azért jelentősen javult. Szóval a félreértés ne essék, egy jelentős illetményemelés bekövetkezett minden bíróságon, csak ugye elvált ez a két rendszer, a kúriai meg a többi bírósági, és a többi bíróság sokkal jelentősebb illetményt emelést szeretett volna, mint ami megvalósult. Az igazságügyi alkalmazottaknál viszont egy viszonylag jelentős megvalósult, és jövőre is folytatódik ez. Tehát amennyire én tudom, de én csak a kúriát látom, tehát én most nem mernék itt kategórikus kijelentést tenni. A kúriát látva csökkent ez a elvándorlás veszély, tehát az igazságügyi alkalmazottak kiválásának a veszélye, a többi bíróságról azért nincsenek naprakész ismereteim, ezt bírósági hivatal elnökétől kell megkérdezni.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Vargasi András, a kúria elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Erdei Tamás és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.